Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben beszélgetünk arról, hogy mennyiért vásárolhatunk jelenleg kertes, költözhető házat. Megbeszéljük azt is, hogy milyen hatással lesznek a tervezett nagy zuglói beruházások az ingatlanpiacra, de megkérdezem arról is szakértő vendégemet, hogy mely vevői csoportok a legaktívabbak a jelenlegi ingatlanpiacon. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlanpiac?
És a vonalban van Balla Frigyes, a Balla Ingatlan Irodák operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat!
Mielőtt az említett témákba belekapnánk, először egy nagy általános kép. Változott-e bármi az elmúlt pár hétben az ingatlanpiacon, tehát aktívabbak lettek a vevők, vagy sem, illetve hogy látod, az idei piac hogy indul?
Egyértelműen kijelenthetjük, hogy sokkal aktívabbak lettek a vevők. A januári megtekintés számunk, amit így a budapesti és az agglomerációban irodákban mértünk, ez magasan meghaladja az elmúlt két év bármelyik hónapjának a megtekintés számát, úgyhogy egyértelműen látszik, hogy a vevők elkezdtek mozgolódni, ugyanakkor a tranzakció szám az mondjuk elmarad a néhány évvel ezelőtti januári számokhoz képest, de erősebb, mint mondjuk a 2023-as. Tehát mindenképpen egy előrelépést látunk a piacon, azonban azt még nem tudjuk kijelenteni, hogy tranzakció számban utolérte volna mondjuk az elmúlt néhány évnek a erősebb időszakát.
Ugye itt sokan a csok plusztól, illetve a mindenféle babavároktól várják a piac mozdulását. Ebből adódik a kérdés, hogy mely korosztályok a legaktívabbak. Tehát valóban ez a 25-30-as korosztály mozgulódik leginkább itt a csok plusz hatására, meg a babaváró hatására, vagy egyébként a középkorú korosztály az, aki a vevők többségét adja a piacon?
Igen, hát ugye a 2024-es év, ez egy kicsit ilyen kakuktojás mondjuk az elmúlt időszakhoz képest, ugyanis a kormány tette egy engedményt, és azt mondta, hogy 2024-ben még, aki 40 év felett van, 2024-ben felveheti a babaváró hitelt, abban az esetben, hogyha legalább 12 hetes magzat van már a pocakban. Ez azt jelenti, hogy 2025. január 1-től a babaváró hitelnek a mondjuk így az elérhetősége jelentősen csökkenni fog, hiszen akkor ugye visszaesik a felső korhatár 30-ra, ugye egyértelműen látszik, hogy mi a kormánynak a célja, tehát mindenképpen szeretne fiatalítani, hogyha hölgyek hamarabb vállaljanak gyereket, és emiatt most az utolsó év, amikor még a 40 éves korhatár, sőt akár 41-ig is elmehet abban az esetben, hogyha ugye megvan a 12 hetes magzat. Ezt lehet érezni ugye az érdeklődésen. Most nagyjából kijelenthetjük, hogy az elmúlt egy-másfél hónapnál ilyen 30 és 50 körüli korosztály az, aki a legaktívabb az ingatlan vásárlásba. Ez persze akkora nagy újdonságot nem jelent, hiszen általában is egyébként az ingatlan vásárlók így a 30 és 50-55 között kerülnek ki. Az ennél fiatalabbak ugye még általában nem rendelkeznek elég készpénzzel, vagy esetleg önerővel, hogy vásárolni tudjanak. Az idősebb korosztály pedig az a tapasztalatunk, hogy általában akkor költözik, hogyha valamilyen nagy élethelyzet változás van a családban, de ők inkább ugye szeretik a megszokottat, a biztonságot, úgyhogy a nyugdíjasoknál mondjuk már ritkán történik lakhelyváltás.
Na és akkor, ahogy ígértem itt a bevezetőben, nézzük meg a kertes házakat, családi házakat Budapesten és környékén. Most mennyire vásárolhatunk egy olyan házat, amiben már bele is lehet költözni egy tisztasági festéssel?
Hát ugye, amikor családi házra gondolunk, akkor én azt gondolom, hogy a többségnél ugye az a kép jelenik meg, hogy egy szép kertes környezetben egy ilyen 100 négyzetméter körüli családi ház, amiben van egy nappali, esetleg mondjuk 2-3 hálószoba, ez a családi ház mondjuk körbejárható, szép rendezett utcában van, és mondjuk ilyen, ahogy mondod, elfogadható állapotban, az azt jelenti, hogy tisztasági festéssel beköltözhető. Azt nyugodt szívvel ki mehet jelenteni, hogy ha valaki ilyenben gondolkodik, akkor Budapesten jelen pillanatban 100 millió forint lesz az a határ, ami alatt ilyen ingatlant valószínűleg egyik kerületben sem fog kapni. Hogyha valakinek tehát kevesebb pénze van, mint 100 millió forint, akkor az előbb felsorolt paraméterekből biztos, hogy egyben, kettőben, de akár lehet, hogy háromban is kompromisszumot kell kössön.
Leginkább miben kell kompromisszumot kötni? A helyrajzi számban, vagy egyéb tulajdonságokban? Tehát mondjuk, hogy rossz állapotban van az ingatlan, vagy gyakorlatilag nincs kertje?
Hát ezekben, igen. Az egyik leggyakoribb, hogy mondjuk kompromisszumot kötünk a méretet illetően. Azt mondja az ügyfél, hogy akkor ne legyen 100 négyzetméter körül, legyen csak mondjuk 60-70 négyzetméteres, itt már nyilván tud rajta spórolni. Természetesen, hogyha egy nagy családról van szó, 2-3 gyerekkel, akkor ez megint nem lehet opció, de egy kisebb család, esetleg mondjuk egy, maximum 2 gyerekkel, akiket egy szobába tudnak helyezni, akár mondjuk egy 2, esetleg mondjuk egy 1+2 szobás ingatlan még elfogadható lehet. De ahol kompromisszumot kell kötni, az valószínűleg az ingatlannak az állapota lesz. 100 millió alatt, mondjuk, hogyha 60-70 millió forintban gondolkodik valaki, akkor biztos, hogy felújítandó ingatlant fog találni. Illetve ugye abban is kompromisszumot kell kötni, hogy valószínűleg nem önálló családi háza lesz. Elképzelhető, hogy vagy ikerházat fog kapni ennyiért, vagy esetleg mondjuk egy sorházat, vagy esetleg csak egy házrészt. Illetve még kompromisszum lehet az is, hogy az ingatlan nem teljesen körbejárható, hanem mondjuk összeépült egy másik ingatlannal, tehát zártsoros építésű, vagy pedig utcafronti építésű, úgyhogy valamilyen kompromisszumot valószínűleg kötni kell, illetve még olyan kompromisszumot is kötni kell, esetleg, hogy mondjuk a családi háznak, amikor ezt megépítették, akkor nem volt szempont az, hogy autóval be tudjanak állni, ezért olyan szűk a gépkocsi beálló, hogy például autóval nem lehet beállni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk egy elfogadható ingatlant akar vásárolni Budapest bármelyik kerületébe, akkor a 100 millió forint az, amivel mindenképpen neki rendelkezni kell. Ugyanakkor azt is tudnia kell, hogy 100 millió forint, ez nem azt jelenti ez az összeg, hogy innen kinyílik egyébként a Pandora szelencéje, és innentől kezdve válogathat a jobbnál jobb ingatlanok közül, hiszen a 100 millió forint is, még ott is elképzelhető, hogy az előbb felsorolt paraméterekből valamelyikben kompromisszumot kell kötni, hogyha mindenképpen ragaszkodik egy jobb környékhez.
És gondolom, hogy a felkapottabb kerületekben, illetve ahol még van ez a kifejezetten kertvárosi hangulat, ott magasabb is az ár.
Igen, hát igazából ezért az összegére azt gondolom, hogy 100 millió forint körül Budapestnek a perem kerületein, például mondjuk 17. kerületben, esetleg mondjuk lent délen Csepel, Soroksár, mondjuk hogyha valakinek, ha kifogja esetleg 15. kerületben, mondjuk a 10. kerületben, ott találnak ezen a megnevezett összegért elfogadható családi házat, hogyha valaki egy drágább környezetben gondolkodik, egy prémiumabb kerületben, akkor én azt gondolom, hogy 100 millió forintért ilyen ingatlant, amit elmondtam, nem fog találni.
Akkor a második, harmadik kerületben, illetve a 11. kerületben mennyire lehet ingatlant kapni?
Hát ugye az előbb általad felsorolt kerületek, a második, harmadik, 11., ugye 12. kerületben nagyon gyakran még a telek sem jön ki ennyiért. Nyilván egy olyan, hogyha 600-800 négyzetméteres telekben gondolkodunk, akkor a telek vásárlásra el fog menni ez a 100 millió forintos költség. Természetesen, hogyha mondjuk további extrái vannak a teleknek, mert például mondjuk panorámás, vagy kifejezetten kellemes kertvárosi környezetben van, még akár e felé is mennünk el. Abban az esetben pedig, hogyha mondjuk eltekintünk ettől a extráktól, én azt gondolom, hogy például a északi területen, 4. 15. kerületben egy jó állapotú 100 négyzetméter, esetleg 120-130 négyzetméteres ingatlan, ami mondjuk megfelel a mai kor a követelményeinek, korszerű a fűtése, autóval be lehet állni, szép rendezett, és nem kell festésen kívül mást csinálni, 130-150 millió forint körül, ott már lehet ilyeneket kapni.
Tehát akkor egyértelmű, hogy akinek ennél kevesebb pénze van, az kényszerűen megy az agglomerációban, de hát az agglomerációban is elszálltak az árak. 60-70 millió forintért hol lehet költözhető, minőségű, viszonylagosan élhető kerttel rendelkező családi házat vásárolni, vagy lehet-e egyáltalán még a közeli agglomerációban?
Hát a közeli agglomerációban szerintem nem. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen 10-15 kilométeres körben szerintem ilyen ingatlant nem lehet 60-70 millió forintért vásárolni. Ahhoz egy picit kintebb kell menni. A következő sáv egy ilyen 30-40 kilométeres sáv Budapest körül, ott lehet ilyeneket találni. Nyilván ott pedig olyan kompromisszumot kell kötni, hogy azzal fog találkozni ugye a vásárló, hogy a budapesti megszokott kényelmet, a megszokott életritmust, az elérhetőséget, a választékot, ugye ha gyerekkel költözik, akkor hatványozottan jelentkezni fog, hogy neki ez folyamatos logisztikai problémát fog jelenteni, hogy hogy oldja meg a gyereknek például az iskolába járását, az óvodába járását, mert hát nem a budapesti infrastruktúra fogja fogadni.
Tehát nincsenek túl jó híreid azok számára, akik most gondolkodnak családi házvásárlásban, és mondjuk nincs zsebben 150-160 millió forintjuk. Viszont az elmúlt hetekben, hónapokban több jelentős ingatlan beruházás híre is felröppent, és elsősorban Zuglóból jönnek egymás után a hírek. Például Rákos rendezőre tervezik az úgynevezett Mini Dubajt. Ez ugye ez inkább egy terv, de egy jóval előrébb járó projekt. A Puskás stadion metromegállóhoz terveznek egy multifunkciós központot. Te hogy látod, ezek a beruházások milyen hatással lehetnek a környék, elsősorban Zugló ingatlan piacára?
Hát az ilyen óriás beruházások hosszú távon mindenképpen nagyon jót tesznek a környéknek. Az eddig bemutatott adatok alapján ugye azt látjuk, hogy a kormány azt vállalta, hogy ebből a körülbelül 2000 milliárdos beruházásból egy olyan 300 milliárdot vállal, és ugye ebben infrastruktúrafejlesztés van benne. Én azt gondolom, hogy a helyieknek ez nyilván nagyon nagy segítség, és hát valóban egyébként, hogy az egyik kollégám is fogalmazott, ráfér arra a területre egyébként a fejlesztés, mert egy elég elhanyagolt, ugye ilyen rozsdaterületről van szó. Biztos vagyok benne, hogy ebből a 300 milliárd forintból olyan fejlesztések fognak megvalósulni, ami a szűken ennek a területnek, de akár még a tágabb területnek is, a Zuglónak jelentősen javítani fogja az ingatlanpiaci helyzetét. Azonban azt látni kell minden ilyen nagy fejlesztésnél, hogy rövid távon, mert ugye, ha jól tudom, akkor ez ilyen 2032-ig lezáruló projekt, hogy rövid távon, a következő néhány évben, 3-4 évben, ugye ennek a megvalósuló projektnek inkább a, hát még először csak a hátrányait fogják tapasztalni az ott élők. Nyilván az építkezés, amikor feltúrják egyébként a környezetet, amikor még nincs kész igazából semmi, csak a munkagépeket fogják látni, és a darukat, akkor ez nem feltétlenül értéknövelő még. Nyilván az ott élők szeretnék ezt már most beletenni az ingatlanuknak az árába, de én azt gondolom, hogy ez egyik pillanatról a másikra nem fog menni, mert ugye egyrészt még nincsenek meg a pontos adatok, nem tudjuk még pontosan, hogy mi fog épülni. A másik pedig ugye, hogy csak is szerintem hosszú távon, egy 5-6, esetleg 8 év alatt fog beépülni ez az ingatlan árba. Úgyhogy ha valaki most ott azon a környéken akar vásárolni, akkor nem fog még magas árakkal találkozni, az biztos.
És ez a multifunkciós központ, ugye hát az eleve ott egy ilyen városközpont van már amúgy is, a Puskás stadion környékén. A másik felén, tehát ott a Hermina mező, az pedig egy kifejezetten elit környéknek számít Zuglóban. Ott milyen változások várhatók?
Hát én azt gondolom, hogy ilyen hasonló beruházás zajlott le ugye Budapesten már több területen is. Ilyen volt például mondjuk a Kopozikáknak a környezete, ilyen volt egyébként ugye a 13. kerületnek mondjuk ott a Árpád híd körüli része, és ott azért megfigyelhető, hogy milyen folyamatok zajlottak le. Én azt gondolom, hogy Zuglónak is valami hasonló, hát ilyen evolúciós folyamata figyelhető majd meg, és hosszú távon 2030-ra biztos, ugye, hogy ez a terület a zuglói átlaghoz képest egy 15-20%-kal szerintem magasabban lesz, köszönhetően ennek a beruházásnak. Jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy Budapesten olyan 1.300.000, de inkább 1.400.000 forint körül van egy négyzetméter újépítésű ingatlan, a használt lakások ára ilyen 800-850.000 forint körül mozog nagy átlagban. Én azt gondolom, hogy Zuglóban köszönhetően ennek a beruházásoknak az átlag újépítési ingatlan ár az 1.400.000 felett lesz valahol egy olyan 15-20%-kal.
És ez milyen hatással lehet egyébként a használt ingatlanokra? Vagy itt is igaz az, amiről nem olyan régen írt egy másik ingatlan közvetítő társaság, hogy nyílik az olló a használt és az újépítésűek között, ez itt is igaz lesz. Vagy húzza magával az újépítés a régieket?
Valóban nyílik az olló. Ugye az volt megfigyelhető az elmúlt körülbelül másfél-két évben, hogy a magas inflációnak köszönhetően a beruházók tovább emeltek az ingatlanárakon, amit egyébként a használt lakáspiac most nem követett. Azért nem követett, mert amúgy is ugye nagyon csekély volt a kereslet, hogyha még erre a csekély visszafogott keresletre is emeltek volna a tulajdonosok az áron, akkor valószínűleg nem hogy ennyi, hanem még ennél is kevesebb tranzakció valósult volna meg. Illetve azt mondanám, hogy voltak olyan tulajdonosok, akik emeltek az áron, de nyilván ők nem tudták eladni, hiszen egy nagy túlkínálat piacon voltak olyanok, akik viszont nem emeltek az áron, és azok az ingatlanok keltek el. Jelen pillanatban egy olyan 40-50%-os is, vagy még akár magasabb is lehet az eltérés az új lakásoknak a négyzetméter ára javára a használathoz képest. Én azt gondolom, hogy ez tovább fog nőni, mert az építési ingatlanoknak az előállítása az továbbra is nyilván egyre költségesebb lesz. A használt piac pedig ugye attól függ, hogy mondjuk a hiteleknek az elérhetősége az javul-e, és hogy mondjuk a nagy közönség által elérhető ilyen 5-6%-os hitelek mikor fognak mondjuk így a piacra kerülni, mert hogyha ez megvalósul, akkor a használt lakásoknak is jelentősen nőhet a kereslet utána, ami ugye fel fogja vinni az árat.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan Irodák operatív igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltad máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.